Rádióegyetem. Politikai esztétika. Autonómia és heteronómia. Radnóti Sándor előadása.
Kedves kollégák, röviden befejezem a múlt órán a politikai filozófia vázlatos történetét, és aztán áttérek az autonómia, a művészeti autonómia problémájára. Tehát azt láttuk, hogy alapvető a különbség az antik és a modern politikai filozófia között. Az antik politikai filozófia alapja az erény, és célja az erény gyakorlása, az erény megvalósítása, az erényhez való eljutás, és ez kétségkívül egy arisztokratikusabb elv, mint ami a sokkal szkeptikusabb modern politikai filozófiákat, meg ha tetszik, realisztikusabb modern politikai filozófiákat vezényli, és Machiavellivel láttuk az első tulajdonképpen alapító atyát a modern politikai filozófiában, akinek a kérdésfeltevése ugye, ahogy a híres politikai filozófia művének a címe, a fejedelem, il principe is mutatja, a kérdésfeltevése az volt, hogy hogyan ragadja valaki meg a hatalmat, és hogyan gyakorolja a hatalmat. Hobbes a következő nagy alakja a modern politikai filozófiának ezt a modellt átalakította, nem az államról, hanem az alattvaló kötelességeiről beszélt. Erről szó volt az előző órán, és hanem a következő lépésben Locke volt az, aki az önmegóvásnak, tehát az állampolgár és az állam viszonyában az önmegóvásnak egy új formáját állította a középpontba, a tulajdont. És ezzel megjelenik a politikai problémáknak gazdasági eszközökkel való megoldása, egy önző szenvedély vérontás nélkül az összesség jobbra fordulását eredményezi. Itt van az a gondolat, amelynek nagyon nagy jelentősége lett a újkor egész szellemtörténetében. Ugye Goethe Faustjában épp úgy a mefisztói eszme, aki mindig a rosszra tör és mindig a jót éri el ezáltal, a hegeli észt csele ugyanilyen modellben működik, és a legnyíltabban és legnyilvánvalóbban az a 18. századi angol filozófiai gazdaságelmélet és politikai elméleti röpirat foglalja össze a címében ezt a dilemmát, amely úgy szól a cím, hogy magánbűnök közhaszon. Tehát, hogy a magánbűnök kell közhaszonhoz érünk el. A tulajdonra vonatkoztatott önző szenvedélyünk vérontás nélkül az összesség jobbra fordulását eredményezi. Érdekünk a tulajdon védelme, de a saját tulajdonunk védelmét csak akkor tudjuk biztosítani, ha minden más tulajdont védünk, ez szerződéseket jelent, szerződéses alapra helyezi az állam és az állampolgár közötti viszonyokat. Montesquieu-nél az angol politikai szabadság volt az, amely a modellt jelentette, lényegében a kereskedelem és a pénzügy modern prózája, és ugye Montesquieu-től köszönhetjük azokat a nagy eszméinket, amelyek mai napig is alapvető fontosságúak számunkra a politikai filozófiában, a hatalom megosztásnak az eszméjét. Tehát azt, hogy a különböző hatalmi ágak egyenrangúak, a bírói hatalom, a végrehajtó hatalom, és így tovább, és ezeknek a hatalmi ágoknak hatalmi ágokat el kell választani egymástól. Szigorúan tiltva van az egyik hatalmi ág túlhatalma, amely másik hatalmi ágakra kiterjedt, tehát nem képzelhető el, hogy a kormányzat korlátozza az alkotmánybíróság működését, nem képzelhető ehhez hasonló excesszusok. Rousseau jelenti a Machiavellitől Hobbeson, Locke-on és Montesquieu-n keresztül vezető első hullámmal szemben a modernitás második hullámát, amely folytatódott a német idealizmusban és a romantikában. Ez az antimodern modern, azt mondhatnánk, amely a burzsoától, ugye itt ez egy fontos megkülönböztetés a citoyen, az állampolgár és a burzsoá, a magánember megkülönböztetése, nos a burzsoától, amely aminek az irányába mentek eddig a politikai filozófia gondolatkísérletei, visszatér az erényhez, a városhoz, a szituáján világához. Rousseau azt a tanulságot vonja le abból, hogy Hobbesnál és Locke-nál a pozitív törvény a természet törvényen alapul, és az hatástalan maradt, hogy a transzcendens természettörvényt valami másnak kell helyettesíteni, és ez a volonté generál egy társadalom általános akarata. Ez egy nagyon nagy gondolat, és egy nagyon baljós gondolat. Mert ez egy szabad társadalom totalitarianizmusát jelenti, miközben, ezt lássuk világosan, Rousseau az állami totalitarianizmust élesen elítélte. Tehát noha igaz az, hogy amikor Robespierre hatalomra került, akkor egy híres beszédében azt mondta, hogy valóra váltjuk a filozófia ígéreteit, és itt Rousseau-ra gondolt, és a volonté generált, a közakaratot állította szembe minden egyes embernek az akaratával, de hát ez nem Rousseau eredeti iniciatívája volt, akkor is, ha Robespierre Rousseau Jánosnak tekintette magát. Ugye ezzel az a probléma jelenik meg, hogy egy szabad társadalom akarata a végső ismérv, és hát ebben az esetben a kannibalizmus épp olyan jogos, ha egy szabad társadalom a kannibalizmus mellett köt ki, mint ennek az ellenkezője. Ugye ez egy nagyon-nagyon súlyos problémája, mai napig nagyon súlyos problémája a politikai filozófiának, hogy a választásokban megmutatkozó akarat az mire jogosítja fel a megválasztottat. Ugye mondhatja-e azt minden lépésénél, hogy ez a közakarat a volonté generálnak az álláspontja, mert engem nagy választói többséggel választottak meg. Nyilvánvaló, hogy itt lép fel a politikai hatalom megosztása, és itt van jelentősége annak, hogy két tulajdonképpen történetileg egymástól teljesen független elv, a liberalizmus, a szabadság elve, a szabadelvűség, és a demokrácia, tehát a népuralom elve egy ponton egyesült, a liberális demokrácia formájában. Ma már a demokráciát nem nagyon állíthatjuk másnak, mint liberális demokráciának, hiszen az illiberális demokrácia létezik egy ilyen politikai, filozófiai fogalom, az inkább a kelet-ázsiai despotizmusokra vonatkoztatható, amelyeket egykor esetleg valóban többséggel, méghozzá néha nagyon komoly többséggel, fair választásokkal választottak meg. Számos erre a példa, Lukasenko Belorussziájában senki nem vitatja, hogy Lukasenko első győzelme egy tökéletesen fair választáson jött létre, méghozzá igen nagy mértékben. Ugye itt a jogosultságok és a szabadságok világának a különbségét kell világosan látni. Rousseau-nál a jogosultságok korlátozása az eddigi vertikálisból horizontálissá válik. Akkor vagyok igazságos, ha minden embernek biztosítom ugyanazt a jogot, amelyet magamnak igényelek, függetlenül attól, hogy mi ez a jog. Ugye ez az, amit aztán Kant a morál filozófiájában általánosít, de miközben általánosítja, tehát hogy csak azt a szabadságot kívánhatom magamnak, amelyet mindenki másnak megadok. Itt következik a jognak és a morálnak, a Kant megkülönbözteti a jogot és a morált. Ugye ez nyilvánvaló, hogy a jog és a morál néha éles ellentétbe tud egymással kerülni, és világos, hogy minden egyes politikai akciót, minden egyes politikai lépést jogilag is mérlegelni kell, de morálisan is mérlegelni kell. Én például, hogy egy viszonylag közeles példát mondjak, amikor az a súlyos problémája merült fel a magyar köztársaságnak, hogy miniszterelnökéről kiderült, hogy titkos szolgálati megbízott volt a Kádár korszakban, ugye ez volt Medgyessy Péter, egy ideig Magyarország miniszterelnöke, akkor többen úgy vélték, hogy ilyen esetben le kell mondani. És akkor egy igen nagy magyar író, talán a legnagyobb, Nádas Péter úgy érvelt, hogy itt teljesen külön kell választani a jognak és a morálnak a helyzetét, viszonyát. Morálisan ez természetesen elítélendő, hogy valaki titkos szolgálati megbízott volt, de itt tisztán a politikában csak és tisztán jogi kérdések vannak, jogilag itt semmilyen bűn nem, jogi hiba vagy jogsérelem nem követődött el, tehát a kérdés irreleváns. Most ez, én úgy gondolom, hogy ez egy hamis álláspont, mert a jog a maga formalizált okából, vagy formalizált módján nyilvánvalóan ezer dolgot nem tud tisztázni, nem tudja a maga előzményeit is tisztázni. Tehát vannak olyan a jogba beleértett állítások, amelyek nem találunk paragrafust, nem találunk egy formális meghatározást, és ez a szélesebb világ a moralitásnak a világa, amelyet szintén legalábbis bizonyos pontokon, bizonyos határhelyzetekben érvényesíteni kell. Ugye ezért mondja azt a jog, ugye most már nem politikai, hanem gazdasági jog, hogy létezik olyan, hogy a jó ízlésbe vágó, vagy a jó erkölcsbe vágó szerződésnek a felfüggeszthetősége. Ugye? Sem szabályunk, hogy valaki egy kölcsönért 1000%-os kamatot kérjen, de ez a jó erkölcsbe vág, tehát ez a szerződés érvénytelen. És ahogy a jogfejlődés ilyenkor lenni szokott, ezeknek egy részét aztán formalizálják, elnevezik ezt az 1000%-os kamatot uzsorakamatnak, és az uzsorakamatot tiltani fogják, ugye, és akkor bekerül a jogvilágába. De mindig újra és újra vannak olyan jogi szabályozások, amelyek nem fedik le teljesen a tényállást, és ezért egy szélesebb, a jog mögött álló erkölcsi világrend, egy erkölcsi elképzelést is érvényesíteni kell és lehet. Ugye itt valóban nagyon nagy léptekkel kell mennem, majd valószínű, hogy az előadás további folyamán egy-egy részlet kérdésre, fontos és jelentős kérdésre visszatérek. Itt minden esetre még csak azt akarom mondani, hogy ha meg tudunk különböztetni egy harmadik hullámot a modern politikai filozófiákban, ez bizonyosan Nietzsche kezdeményezi, aki tagadja a harmónia lehetőségét az egyén és a modern állam között, visszamegy Rousseau antinómiájához, de a történelmi tudatosság szintjén, és sajnos a nagy individuum kultusza egybe van kötve itt a tömegek irgalmatlan kiirtásának a lehetőségével is. Nietzsche természetesen egy ártatlan gondolkodó volt, de ez a lehetőség, amit itt felvetett, az nem egészen ártatlan abban, hogy ezt a politika nyelvére, tehát nem a politika filozófia nyelvére, hanem a gyakorlati politika nyelvére fordították le számosan a 20. században. Ez most egy rövid bevezető volt a politikai filozófia világába. Mondom, most áttérek magára a politikai esztétikának a problémájára, és ott, és csak alkalmanként és időnként térünk vissza speciális politikai filozófiai kérdésekhez, de mielőtt ezt megtehetném, időt kell szánnom arra, hogy világosan lássuk, hogy mit jelent a művészetben, mit jelent az esztétikai szférában az autonómia. Az autonómia egy történelmi kategória, amely, mint minden, a modernitás minden fontos eleme, legalábbis csírájában már a 18. században megjelent, és ehhez egy részt szeretnék itt felolvasni, egy alapvető szövegből, ez Paul Oscar Christellernek, a nagy reneszánsz kutató eszmetörténésznek, egy most már 70 éves, éppen ebben az évben, 70 éve írott alapvető tanulmánya, ez a Művészetek modern rendszere, The Modern System of the Arts. Nem olyan régen fedeztem fel, hogy ez a neten megvan, létezik magyarul is, tehát valaki lefordította és feltette a netre. Paul Oscar Christellerről van szó, és az a szöveg, amit itt fel akarok olvasni, az kiinduló pontukként szolgálhat, mert azt mondja, a vizuális művészeteknek a költészettel és a zenével való együvé csoportosítása a szép művészetek rendszerében, ami számunkra megszokott dolog, nem létezett a klasszikus ókorban, a középkorban és a reneszánszban. Ugye, tehát itt egy alapvetően jelentőségű állítást mond, nevezetesen az, hogy amit mi festészetnek nevezünk, szobrászatnak nevezünk, építészetnek nevezünk, költészetnek nevezünk, zeneművészetnek, vagy zeneszerzésnek nevezünk, és így tovább. Ennek nem volt meg az a felső, mindezeket maga alá rendelő logikai kategóriája, amelyet ma úgy nevezünk, hogy művészet. Tehát a művészet konstrukciója, a művészet fogalmának a konstrukciója egy 18. századi találmány. Mindazonáltal, folytatja Kristeller, az antikvitás hozzájárult ehhez a modern rendszerhez, a költészet és a festészet összehasonlításával, valamint az utánzás elméletével, amely egyfajta kapcsolatot hozott létre a festészet és szobrászat, a költészet és a zene között. Tehát van valami, ami azért megelőzi már az antikvitásban is ezt a 18. századi teoretikus leleményt, a művészet fogalmának a megképzését, nevezetesen az ut pictura poesis, ugye a Horáciuszi összehasonlítás a költészet és a festészet között, valamint az arisztotelészi mimézis elmélet. Folytatom megint, Kristellert a reneszánsz emancipálta a három fő vizuális művészetet, kiemelte a kézművességből, valamint megsokszorozta a párhuzamokat a különböző művészetek, főként a festészet és a költészet között. Ugye? Tehát a vizuális művészetek, a szobrászat, a festészet és az építészet, ezek széhes mesterségek voltak a középkorban. És az ókorban is nem szabad elfelejtenünk, hogy miközben néha egészen lelkesült beszédek, vagy lelkesült szövegeket olvasunk ma már rég nem létező antik festményekről, de magukról a mesterekről, nem. Maguk a mesterek csak úgy merülnek fel, mint egy különleges ügyességnek, egy különleges képességnek a képviselői, de semmiképpen sem terem társadalmi rangot, semmiképpen sem emeli a szociológiai helyzetüket ez a képesség. Itt valóban emancipáció történik a reneszánszban, amikor a céhekből kilépnek a művészek, udvari művészekké válnak, önálló városi művészekké válnak, és amit Kristeller ment, hogy megsokszorozta a párhozamokat a különböző művészetek, főképp a festészet és a költészet között, erre valóban számos a példa, számos tanulmányt olvasunk, traktátust olvasunk arról, ahol összehasonlítják a különböző művészeteket, ezek közül a leghíresebb Leonardo da Vincinek az a írása, amelyben a festészet előbbrevalóságát vitatják meg tudós körben, persze egy képzelt tudós szimpóziumnak a körében, és soha nem mulasztom el, amikor ezt megemlítem, hogy örök büszkeségünkre el ne mondjam, hogy Leonardo Mátyás királyt tette meg, a mi Mátyás királyunkat tette meg ennek a szép beszélgetésnek, ennek a szimpóziumnak a döntő bírájával. Tehát fiktív módon Mátyás király előtt zajlik ez a vita a szobrászat vagy a festészet előbbre valóságáról. Leonardo természetesen a festészetet akarja előbbrevalónak tekinteni, amely elegánsabb, amely gyönyörű környezetben, elegáns ruhában, egy-egy ecsetvonást odavetve, szép zenehallgatása közben nemzi a maga művészetét, míg a szobrászat izzadságos, verítékes, szörnyű munkával, szörnyű fáradtsággal járó dolog. Folytatom Kristeller, továbbá megalapozta a különböző művészetek iránti műkedvelő érdeklődést, amely nem elsősorban a művész, hanem az olvasó, a néző és a hallgató nézőpontjából fűzte őket egymáshoz. Következő lépés, a 17. században emancipálódott a természettudomány, és ez előkészítette a művészetek és a tudományok áttekinthető elkülönítését. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy a artes, ugye a művészetek, az ars, artes, művészet, művészetek, ez végig a középkorban mesterséget, tudományt egyaránt jelentett. A szabad művészetek, septem artes liberales, ugye ebbe épp úgy volt az, amit, olyan, amit ma művészetnek, mint amit ma tudománynak nevezünk. Nem csak a korai 18. században folytatja Kristeller, s különösképpen Angliában és Franciaországban keletkeztek, műkedvelők által is műkedvelőknek írt elmélyült értekezések, amelyek közös elvek alapján együvé rendezték, összehasonlították és rendszerbe foglalták a legkülönbözőbb szép művészeteket. A század második felében kivált Németországban tették meg a következő lépést, a szép művészetek összehasonlító és elméleti tárgyalása, a filozófiai rendszer önnál önálló disziplinájává vált. Vagyis a szépművészetek modern rendszere, eredetét tekintve preromantikus, noha minden romantikus és későbbi esztétika szükséges alapjának tekintette. Na, hát ez az a kályha, amiből én kiindulok, a művészetek modern rendszere. Tehát az a valóban mesterséges képződmény, bizonyos értelemben mesterséges képződmény, a 18. század egyik legnagyobb teoretikus produkciója, amelynek az eredményeképpen kialakultak a magas művészetek és az alkalmazott művészetek elkülönülése, és kialakult az a nagy elv, amelyet más tekintetben más ága a kultúrának is érvényesít, a maga módján a tudomány is érvényesít, és ezt és a filozófia is érvényesít ezt, és ez az autonómia. Az, hogy ezek öncélú magatartásformák, öncélú tevékenységformák, amelyeket nem lehet valamilyen cél alá, valamilyen magasabb cél alá rendelni. Ez nyilvánvaló, hogy a művészetekben ezt világosan megérthetjük akkor, ha röviden az emlékezetükbe idézem, hogy a 18. században nagy küzdelem eredményeképpen először a hasznosságot választották le a szépségről, tehát az, ami hasznos, az nem tekintették többé szépnek, nem, a hasznosság és szépség között nem volt egy szoros kapcsolat, világossá tették, hogy a szépséghez nem tartozik a hasznosság, tehát attól, hogy a kocsi jól van rugózva, attól nem válik szebb formájúvá, szebb kocsivá, és ettől a hasznosságtól, tehát a leginkább mindennapi életösszefüggéstől, egészen a legmagasabb rendeltetésekig, nevezetesen a vallásig, az államberendezkedésig és az erkölcsig húzódik az a történet, amelytől mind el akarja szakítani magát a művészet. Ugye a nagy harca a 18. századi művészetnek a művészet emancipálódása, felszabadulása volt, a trón és az oltár zsarnoksága, vagy a trón és az oltár befolyása alól. Amíg a 17. században még senki nem rúgódozott az ellen, hogy, hanem nagyon is nemes és nagy művészi feladatnak tekintette, hogy az állami reprezentációt szolgálja, addig a 18. század felvilágos aufklärista mozgalmaiban megjelenik a lázadás ez ellen a gondolat ellen, megjelenik az, hogy sem művészet nem lehet a vallás szolgáló lánya, a propaganda fidei, a hit propagandájának a előkészítője vagy megvalósítója, nem lehet az állami reprezentáció vehikuluma, és még az is kérdéses, és ez persze egy sokat vitatott és nyitott kérdés, hogy az erkölcsi épülés, az erkölcsi tökéletesedést kell-e szolgálnia a művészetnek. Tehát nagyjából azt jelenti, hogy az eredeti életösszefüggéseknek azt a gazdag televényét, amelyben a művészet be volt ágyazva, ettől megszabadították magukat. Tehát felszabadultak ettől, megszabadultak, autonómnak tekintették a művészetet, és ez gyakran kritikát is váltott ki, de erről talán kicsit később. Egy idézet, amely megmutatja, hogy mire kell itt gondolnunk, amikor autonómiáról beszélünk. Ez pedig úgy szól, hogy az a tény, hogy mi nem tekintjük életmódunkat és a bennünket körülvevő világ értelmezési módját problémátlanul természetesnek, vagy eleve elrendeltnek, hanem valamiféle kultúrához tartozóként fogjuk fel azokat, vagyis olyasmiknek, amiket az előző nemzedékek tevőlegesen alakítottak ki, és amelyek saját tetteink által átalakíthatók, ez az a tény, ami a modern társadalmak kultúráját, a hagyományos társadalmak kultúrájától megkülönbözteti. Ezt Márkus György, a kitűnő filozófus, a Kultúra egy fogalom keletkezése és tartalma című tanulmányában olvasható. Ezzel egyébként megjelenik ugye a történelem gondolata. Ezt felfoghatjuk relativisztikusnak is, nevezetesen az a tapasztalat, hogy amiről beszél egy műalkotás, amiről szó van, az nem örök igazságok kifejezése, kifejeződése, hanem egy történelmi helyzetben tett állításoknak az összessége. Valami egy szituáció, amelyet kialakítottak az emberek, és amelynek a kialakításában és tovább alakításában mi tevékenyen részt veszünk, és amely változni fog a következő időkben. Itt tehát most megjelenik az autonómiának, tehát az önhatalmúságnak, az önmagunk által kormányozottságnak az ideája. És ugye mindenki tudja a gimnáziumi tanulmányaiból, hogy ez mifele vezetett a 19. századba. Ugye ennek majdhogy nem karikaturisztikus megfogalmazása lett a lárpurlár, a műalkotás a műalkotásért, ahol már semmilyen a mindennapi élettel, a mindennapi életben létrejövő hatásokkal, a berendezkedéssel, a hitvilággal, és semmi egyébbel, amit külsőnek tekintettek a műalkotásokkal kapcsolatban, a műalkotásnak semmilyen közének nem kellett lennie. Tehát garantálódott egyik oldalon a szabadsága a műalkotásnak, de természetesen megjelent az a képzet, vagy az a képződmény, amelyet mai napig elefántcsontoronynak szoktunk nevezni, tehát az elszakítottság a világi kapcsolatoktól, amellyel szemben ennek egy modern kritikusa, Gadamer már az elején bírálva ezt a mozgalmat, ezt a mozgást, ezt az irányvonalat úgy nyilatkozik, hogy amikor mindentől elvonatkoztatunk, amiben egy mű mint eredeti életösszefüggésben gyökerezik, minden vallási vagy profán funkciótól, melyet betöltött, melyben jelentősége volt, a mű mint tiszta műalkotás válik láthatóvá. És ő kritizálja ezt a tiszta műalkotást, ő úgy gondolja, hogy az életösszefüggésbe való beágyazottságnak, az élet kérdéseire való válasznak a feladatától nem szabad a művészetet eltéríteni. Ez egy vita. És ez a vita az, ami tulajdonképpen a létmódja lett az elmúlt 200 év művészeti változásainak, művészeti fejlődésének. Bármelyik pontjára nézzünk ennek a 200-220 évnek, azt látjuk, hogy újra és újra fellángol az az ellentét, amely azt mondja, hogy a művészet szabadsága érdekében az életösszefüggésektől meg kell szabadítania magát, mondom, ennek a végső konzekvenciája a lárpurlár, és újra és újra visszatér a másik gondolat, nevezetesen, hogy benne kell az életben állnia, hogy ugye ennek a paródiája az, amikor kiküldik az írókat a munka frontjára, amikor mondjuk Magyarországon az 50-es években az épülő Sztálinvárosban írókat dolgozni küldenek, hogy ne az íróasztalnál képzeljék el a való világot, hanem a való életben legyenek. Magyarán azt mondanám, hogy amit az autonómiával szemben a heteronómia, tehát a külső meghatározottság a művészetnek nem veszítette el az energiáját. Ugye autonómia és heteronómia egy ellentétpár, saját maga által való meghatározottság, mástól való meghatározottság, ez egy ellentétpár, de ennek az ellentétpárnak mindaddig, amíg a kultúra modern társadalmában, és ez a modernitás, a 18. század második felében ki nem alakult az autonómia fogalma, addig az ellentétnek sem volt értelme, ugye? Nem volt alternatíva. Tehát amikor Michelangelo a Sixtusi kápolna kifestésekor súlyos konfliktusokba keveredik a pápával, aki egyébként nagy műértő, és nagyon rabiátus ember, és kezet is emel Michelangelo-ra, magyarul megüti, akkor ezt egy szörnyű dolognak tekinthetjük, de azt a harcot, amelyet Michelangelo maga függetlenségéért vív, az semmiképpen sem a művészi autonómia születéspontjának nevezzük. Vagy amikor az ifjú Mozart oly pimasz, hogy lerúgják a salzburgi hercegérsek, akinek szolgálatban áll lépcseiről, akkor megint csak azt mondjuk, hogy ez még nem az autonómia rugodozása, legfeljebb csak valami előképe ennek. Az autonómia és a heteronómia ellentéte akkor jelenik meg, amikor a művészi öncélúság, a művészet önmeghatározottsága, mint egy világos és határozott elv tűnik fel a művészetről való gondolkodás a művészet filozófia eszméi között, és lényegében mindaz, ami nem az, azt a heteronómia világához kapcsoljuk. És ez nem egy merev rendszerezés, hanem egy állandó diskurzus, egy állandó vita. És azt mondhatnám, hogy a művészet, mint egy inga lengésként leng a heteronómia és az autonómia végső pontjai között, soha nem lehet valószínűleg tisztán autonómia alkotást elérni, hiszen természetesen meg lehet írni a lárpudlár hőseinek is a politikai történetét, a politikai eszme történetét, és sohasem lehet, amíg legalábbis amíg művészetről, valóban művészetről van szó, tisztán heteronóm művészetet, tisztán külső meghatározottság alárendelt művészetet tenni, mert még a leginkább ilyen a plakátművészet, a kifejezetten ipari célokat szolgáló ipari tervezésben is pontosan az a többlet, amit művészetnek érzünk benne, az kiemeli a tiszta heteronómia világából. Most ez az, amit nekünk ahhoz, hogy a politikai esztétikáról egyáltalán beszélhessünk majd, egészen világosan kell látnunk az autonómiának és a heteronómiának ezt az ellentétét. Azt mondhatnám, hogy a kérdés összefügg egy másik esztétikatörténeti ténnyel, ez pedig az, hogy a 18. századnak a legjelentősebb filozófiai vállalkozásai között mindig szerepel egy fogalom, amelyel nincs lényegében nagy filozófus a 18. században, aki ne nyilatkozna, meg ne foglalkozna, és ez az ízlés filozófia. Tehát míg az egyik oldalon ez a Kristeller által leírt művészet fogalom tisztázódása az autonómia irányába vezetett, egy másik irányban az ízlés tisztázása, az ízlés fogalom tisztázása irányába vezetett. Az a kérdés, hogy minek alapján tudjuk megítélni, hogy valami a jó ízlés körébe tartozik, vagy a rossz ízlés körébe tartozik. És ez az ízlés probléma, ez, mint sokan felismerték, ez éppen annyira esztétikai kérdés, mint politikai, filozófiai kérdés. Ezért volt lehetséges, hogy Hannah Arendt, nagy 20. századi filozófus, úgy értelmezte és úgy fogta fel az ítélő kritikáját, Kant harmadik kritikáját, amelyet általában esztétikának szoktunk tekinteni, természetfilozófiának, illetve esztétikának, mint politikai filozófiát. Érdekes, hogy azt az utat Arendt valahogy nem látta be, ami ehhez vezetett, tehát az ízlés filozófiák felhalmozódását a 18. században, ez egy vakfoltja volt az ő filozófiai tudásának, már történeti tudásának, vagy képzettségének, soha nem beszélt ezt megelőző ízlés filozófiákról. Most mennyiben politikai ez? Nem abban az értelemben politikai, hogy egy politikai ízlésről kell tanúbizonyságot tennie, hogy bárki is ezekben az ízlés filozófiákban egy meghatározott politikai ízlést szeretne viszont látni. Nem, egy sokkal általánosabb és sokkal filozófikusabb értelemben politikai ez. Mert politika az emberek együttműködésének a tudománya. Az, hogy hogyan tudunk együtt élni, hogyan tudunk jó életet teremteni együtt és egymásnak. Ugye ez a politikai filozófia nagy kérdésfeltevése. És az ízlésben ez visszatükröződik. Az ízlésben ez megjelenik, mert amikor ízlésvitákban egy álláspont győzedelemre jut, megállapodunk abban, konszenzuálissá válik, hogy valami a jó ízlés körébe tartozik, vagy a rossz ízlés körébe tartozik, akkor lényegében modelláljuk, valóban csak a társaságban, ugye a jó társaságban, ez egy probléma, de ott modelláljuk az együttműködésnek, a társadalmi együttműködésnek a lehetőségét, méghozzá egy békés formában, ugye? A politika a civilizálódásnak a történetéhez is hozzátartozik, ugye politikai megoldások kellenek a háborús megoldások helyett, a civilizáció azt jelenti, hogy nem szúrjuk le az ellenfelünket, hanem megpróbáljuk meggyőzni, vagy érvelni, a beszéd formájában jutni valamilyen megoldásra, kompromisszumra vagy konszenzusra, és mindezeknek példái lehetnek az ízlésviták. Ugye ezért volt minden 18. századi jelentős filozófusnak olyan fontos az ízlés kérdése, mert egy modellt látott ebben. Most a kétségtelen, hogy az, ami a magyarban megkülönböztetődik, társadalom és társaság, az sok azokon a nyelveken, ahol ezek a viták zajlottak, nem különböztetődött meg, mert a society és a Gesellschaft azok egyszerre jelentenek társaságot és társadalmat. De kétségtelen, hogy ez a jó társaságnak a világa, ahol az ízlésnek szerepe van, de ugyanakkor a 18. század nagy felvilágosító filozófusai abból indulnak ki, hogy ez univerzálissá tehető, hogy általánossá tehető, hogy előbb-utóbb elterjed a világban, és mindenki ebben a jó ízlésben fog részesülni. Ezért azt mondanám, hogy az ízlés egy nagy egyenlősítő intézménye volt a 18. századnak, méghozzá enemben tulajdonképpen csak egy másik intézmény mérhető hozzá, hát az persze azért talán még jelentősebb, és az a piac. A piac és az ízlés volt a két nagy egyenlősítő intézménye, és ez ugye politika, tehát az, hogy itt az egyenlőségnek szerepe van. Na most ez az ízlés filozófiáknak bealakonyult a 18. század végén, és ennek két oka volt. Az egyik egy komplikált kultúrtörténeti ok, nevezetesen az, hogy a 18. században a vitáknak egy világos pontja van, nevezetesen az, hogy jó ízlés, egy világos kiinduló pontja, sarokpontja, mondhatnám, kályhája van, nevezetesen az, hogy a jó ízlés az egy. Hogy van egy jó ízlés, azt meg kell találnunk, az egy és univerzális. Most ez felrobbant a 19. században, ugye a stílus pluralizmusokkal, és egyáltalán magának a pluralizmusnak a gondolatával, és ma már ugye egyáltalán nem merjük azt mondani, hogy van egy jó ízlés, hanem azt mondjuk, hogy az ízlés pluralisztikus dolog, sokféle jó ízlés van, amely mind tudja igazolni magát. Most ezzel, ha nem monisztikus, nem egységes az ízlés, akkor nagyon komplikáltá és nehézé válik az ízlés vita. Akkor olyan szempontok tömkelege kerül bele, ami ezt a politikai modell jellegét megszünteti, felrobbantja. Ez az egyik ok. A másik ok pedig politikatörténeti ok. Mert ha, mint az előző órán mondtam, we hold this truth to be self-evident, tehát evidensnek tekintjük azokat az igazságokat, hogy az emberek egyenlőknek születtek, minden ember egyenlőnek született, és egyként joga van a szabadságra, boldogsága megkeresésére, és így tovább. Ha ez a gondolat általánossá válik, akkor ebből egy politikai intézmény gondolata merül fel, mint lehetőség, és ez a választások lehetősége. Tehát akkor nem az ízlés komplikált kidolgozása, finom vitákban való lassú győzelme lesz a modellje az emberi együttműködésnek, hanem a választás. Ugye? A 19. században végig hatalmas harcok folytak, mint erről múlt órán beszéltem, a általános és egyenlő választójog elnyeréséért, de mihelyt ez a gondolat maga felmerül, akkor ez nyilvánvalóan visszalöki, vagy visszanyomja az ízlés ízlésnek a politikai jelentőségét, az ízlés formálás politikai jelentőségét. Nem teljesen, és ebben ezt fogjuk látni, amikor modern politikai, esztétikai elméletekről fogok beszélni, hogy ezek újra és újra visszatérnek különböző formákban, és ennek van egy másik következménye, hogy a választások alternatíváját jelentik az ízlésnek. Nevezetesen az, hogy ugye az ízlés azért több különböző elemből összeálló fogalom, mert egyrészt benne van az a szabadság, hogy az ízlésem a saját ízlésem, ez az én ízlésem, és a saját döntésemnek, a saját világomnak a része. Másrészt benne van egy bizonyos kötelező egyetértés a másik oldalon, ugye? Ha nincs ízlés közösség, akkor az ízlés fogalmának csak egy anarchisztikus verziója képzelhető el. Ízlésre Robinsonádok esetén nincsen szükség. Lehet, hogy Robinson Crusoe a maga magányában gonddal a szépség szabályainak vagy törvényeinek megfelelően rendezi be a kaibáját, de ízlésviták nem létezhetnek evidensen, és az ő ízlése az akár jó, akár rossz, egyeduralkodó a maga világában. A társadalom világára van szüksége ahhoz, hogy ízlésviták kialakuljanak. Tehát ebből következik, hogy míg az egyik oldalon a szabadság, a másik oldalon a kötelező együttműködésnek a világa az ízlés. Amikor a kötelező együttműködésnek más formái jelennek meg, akkor más intézményes formái átveszik a hatalmat, akkor ebből az következik, hogy az ízlésnek a szabadság oldala, az arisztokratikus oldala, nevezetesen az ízlés és a zsenialitás egymással összefüggő oldala, azok felerősödnek. És ezt valóban például egy William Hazlitt nevű híres angol esszéista teljesen nyíltan kifejezi a 19. század elején egy tanulmányában, amikor azt mondja, hogy van számos olyan kérdés, amelyet eldöntenek a választások, és vannak olyan kérdések, amelyekhez viszont ízlés kell, az ízlés viszont vele született dolog, az ízlés műveltség kérdése, az ízlés a zsenialitáshoz kapcsolódik, és így tovább. Tehát valami, ami 100 évig korábban egy nagyon erős demokratizáló impulzust adott, nevezetesen az ízlés, hogy mindenki kifejlesztheti a maga ízlését, ezek egyébként volt egy pedagógiai oldala, egy pedagógiai pátosza vagy etosza is, az most visszatér egy arisztokratizmusba, nevezetesen abba, hogy az egy különleges kasztba tartozik az, akinek meghatározóan jó ízlése van. Úgyhogy itt Gellert kap az ízlés filozófia, egyszerűen átveszi politikai feladatát, politikai, esztétikai feladatát más gondolkodásformák, más intézmények, és ugyanakkor azért zárjuk le a történetet azzal, hogy az ízlés fogalma nem múlik el, nem vész el, továbbra is egy rendkívül fontos eleme az önmeghatározásunknak, mindannyiunk számára a saját ízlésünk, illetve ízlésünk összesimítása azokkal, akikkel együtt akarunk élni, ez egy elementárisan fontos kérdés. Tehát az valóban súlyos, egzisztenciális problémát jelenthet, ha hozzám legközelebb álló ember, valahányszor egy filmet megnézünk, pontosan az ellenkező véleményre jut, mint én. És ezt egyszer, kétszer, háromszor meg lehet oldani azzal, hogy kinek a pap, kinek a papné, ízlések és pofonok különbözők, és így tovább, de végül felmerül a gyanú, hogy talán nem vagyunk egymáshoz illők, ugye? Ha ilyen konzekvensen tartja remek műnek azt, amit én szemétnek, vagy megfordítva, ugye? Tehát az ízlés továbbra is egy nagyon fontos orientációs eleme az életünknek, és önképünknek, és önmeghatározásunknak egy alapvető elemévé válik, de nem lehet ízlés filozófiát csinálni, mert tulajdonképpen az ízlés pluralizmus általánossá válásával tulajdonképpen az ízlés szociológia az, ami lehetséges, mert szociológiai csoportokban írhatók le ízlésükkel, mint ahogy ezt akarják is ezek a csoportok, hiszen vannak azok a nagyon is feltűnő jelzések, amelyekkel megkülönböztetik magukat, amelyek más helyen ízléstelennek tűnnének, egy viseleti forma, egy beszédforma és így tovább, amelyek mind jelei annak, hogy egy ízlés közösségbe tartozunk, és közös a világunk, és megkülönböztetjük másoktól ezt a világot. Ha vissza szabad térnem az autonómia és a heteronómia egymáshoz való viszonyára, akkor azt mondhatnám, hogy mint említettem, az autonómia és a heteronómia állandóan harcol egymással. És volt egy idő, amikor született az autonómia eszméje, akkor ez a kultusza és harca a heteronómia ellen, amelyben le akarta győzni a heteronómiát. Nos, ez a kultusz és ez a harc, ez elveszítette általános érvényességét. Ma nem olyan fontos számunkra ezeknek a jelei, tehát a lárpurlárt egy kicsit nevetségesnek tartjuk, a zseni kultuszt egy kicsit nevetségesnek tartjuk, és hasonlót. De maga az autonómia és a heteronómia viszony kiiktathatatlan, vagy csak pótolhatatlan értékveszteséggel iktatható ki, és olyan viszonyfogalommá vált a művészetben, amelyben az autonómia csak az egyik orientációs pontot jelenti. És most visszatekintve a két filozófiai hagyomány, az ízlés filozófia és a művészet filozófia eszméjére, akkor azt mondhatnánk, hogy a kettő a modern művészet felfogás heteronómiájának és autonómiájának, illetve autonómiájának a kezdeteit jelentette, hiszen az ízlés filozófiák az adott társadalmi kontextus részeként fogták fel a művészetet, a művészet filozófiák pedig történelmi kulturális kontextus részeként fogták fel a művészetet azok változásaiban. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy az autonómia a kontextus váltások intermundiumaiban tenyészik. Számos külső cél van, ami a művészetet meghatározza, soroljunk fel ezek közül egy párat. Ilyen az utánzás, ilyen a hasznosság, ilyen a kényelem, a díszítés, szórakoztatás, alkalmi elemek, vallási célok, épületes célok. Ugye az épületes alatt azt értem, hogy az ember a szó régi értelmében, tehát ahogy az ember felhasználja arra egy regény sztoriát, hogy épülésére szolgáljon, hogy tanuljon belőle. Hogy vannak morális célok, antropológiai célok, politikai, szociológiai, nemzeti célok, osztályszerű célok, ökológiai célok, nem tudom én, posztkolonialista célok, queer célok, didaktikus célok, feminista célok, és bármely egyéb. Tehát ezek mind, ugye ezt nevezzük a heteronómia világának ezeket a célokat, ezek mind legitímek természetesen, legitímek lehetnek, és művészileg ezek a célok mind inkorporálhatók. De van, ami megkülönbözteti az igazi jelentős, nem, akár csak az igazi művészetet attól, hogy ezekbe a fontos katujákba bezárjuk őket, nevezetesen az, hogy át tudnak lépni, át tudnak ugrani. Tehát tudnak jelenteni valamit egy olyan világban is, vagy olyan közösségben, vagy olyan emberek számára, akik számára éppen ezek a konkrét célok nem olyan jelentősek, vagy akár nincs is tudomásuk róluk. Ugye? Ez a művészetnek, ez az ugrás, a dekontextualizálódásnak ez a lehetősége, ez az, ami tulajdonképpen a legfőbb kritériuma szerintem a művészetnek, és ez az, ami örök tápot ad az autonómia, művészet autonómiájának akkor is, amikor egészen heteronóm célokat követ. Ugye? Mert mondjuk meglehetősen heteronómok azok a falfirkák, amelyeket minden nap látunk az utcán, de előfordul, hogy ezt egy Banksy nevű Bristolból induló fiatalember csinálja, aki hosszú évtizedeken keresztül valóban azon a kriminalitásnak a határán állt, hogy ahogy csinálják ma is a graffiti művészek, hogy az éjszaka leple alatt titokban és illegálisan festik fel a műveiket, mondjuk a bristoli első híres képe, amit ma már őriz a város, az látható, hogy a férj megérkezik a felesége egy pásztor urájára, és éppen kinéz rendkívül feldúltan az ablakon, és a fickó pedig így lóg mesztelenül az ablak másik végén, kint az utcán, ugye, mert így menekült, tehát egy ilyen humoros kép. És hát aztán ezer más, és megszületik ezen a nagyon heteronóm alapon, megszületik egy nagy jelentős művészet, és egy életmű, ami értékelhetővé válik a graffiti kontextusán kívül is. Most ez lesz az, tehát erre ezer példát lehet majd mondani, és azt hiszem, hogy sok példát is fog mondani a fél év során, ezekre a kontextusváltásokra, amelyek végül is igazolják a művészet autonómiáját, de maguk a kiinduló pontok viszont igazolják a művészet heteronómiáját, hogy mi az, ami töltést adott nekik, hogy mik azok a töltések. És ezek közül az elementáris és jelentős és nagy töltések közül egy az, ami ennek a fél évnek a feladata, a politikai töltés, a politikai töltet. Hogyan lehet politikai művészet? Hogyan lehetséges politikai művészet? Ezekre fogunk a következő órákban válaszolni. Köszönöm szépen!
Elhangzott Rádióegyetem. Autonómia és heteronómia. Radnóti Sándor. Politikai esztétika. Az ELTE BTK-n 2012 tavaszi félévében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.